Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok, Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Több mint 2 év és 12 sikertelen próbálkozás után a libanoni parlament megválasztotta a közel-keleti ország államfőjét, aki az eddigi hadsereg parancsnok Joseph Aoun lett. Az Inforádiónak nyilatkozó közel-kelet szakértő szerint az új elnök megválasztásával megnyílt a lehetőség arra, hogy újra működőképes kormánya legyen Libanonnak, és visszatérjen az öbölmenti tőke az országba. Szejfó Omárral Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Libanonban a hadsereg a nemzeti egységnek a szimbóluma. Az ország 14 elnökéből 5 volt korábban a hadsereg élén, és jellemzően olyan időszakokban kerültek ezek az emberek az országnak az élére, amikor is fontos volt a nemzeti egység. Most ennél nagyobb szükség nincs is a nemzeti egységre, mint ebben a mostani helyzetben Libanonban. Az előző elnök Michel Aounnak 2022. októberében járt le a mandátuma, de a szemben álló politikai frakciók nem tudtak megállapodni az új elnök személyéről. Az egyik oldal, nevesint a Hezbollah, illetve az ő keresztény szövetségeseik, mert tudni kell, hogy a libanoni alkotmány értelmében az elnöknek mindig maronita kereszténynek kell lennie, tehát a Hezbollah és az ő keresztény szövetségeseik Szulejmán Frangijét javasolták elnöknek, kötötték az ebet a karóhoz. Frangije közel állt a Hezbollahhoz, és közel állt az immár megbukott szíriai vezetéshez is. A másik tábor pedig, amely politikailag közelebb áll a nyugati országokhoz, az Egyesült Államokhoz, illetve az olajban gazdag országokhoz, az pedig már kezdetektől, pontosabban hát 2022 óta Joseph Aount javasolta a köztársasági elnöknek. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, az kellett, hogy a Hezbollah megroppanjon és az Assad rendszer megbukjon.
Nehéz helyzetben van Libanon gazdasági szempontból is, hogy a politikait ne is említsük. Mire van pontosan szüksége ahhoz, hogy kilábaljon ebből a válságból Libanon?
Valóban Libanon 2019 óta nagyon súlyos gazdasági válsággal küzd, amelyet csak tetézett az Izraellel vívott háború 2023 vége óta. Joseph Aoun több alkalommal két fontos ígéretet tett. Az egyik az volt, hogy visszatéríti a fegyverek tartásának a monopóliumát az államhoz. Ezzel gyakorlatilag a Hezbollahnak a lefegyverzését ígérte meg. Ez egy olyan dolog, amellyel kiváltotta egyébként az Egyesült Államoknak és számos hatalomnak a szimpátiáját. A másik ígérete pedig az elmúlt években lerombolt területeknek az újjáépítése. Ehhez a két dologhoz, tehát a hadsereg, a nemzeti hadsereg megerősítéséhez és a Hezbollah leszereléséhez, másik részről pedig a helyreállításokhoz két fontos szövetségesre lesz szüksége az új elnöknek, az egyik az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok szimpátiáját nem lesz nehéz elnyernie Joseph Aounnak, hiszen a hadseregnek a fő gazdasági donora az Egyesült Államok, ő maga is számos amerikai kiképzésen vett részt az idők során, és alapvetően jó kapcsolatot ápol a mindenkori amerikai adminisztrációval. A másik kérdés a gazdasági válság hatásainak az enyhítése, valamint a háborús károknak a helyrehozatala, ez már pénzfüggő lesz. Az ENSZ becslései szerint 8,5 milliárd dollár kárt okozott az infrastruktúrában az elmúlt hozzávetőleg másfél évnek a különböző hadicselekményei. Ez gyakorlatilag csak is öbölmenti pénzzel lesz helyreállítható, tehát itt szükség lesz a szaudi, az emirátusoki és a katari donorokra, ők alapvetően pozitívan állnak az új elnök személyéhez.
Aki, ha mondhatjuk így, nyíltan Hezbollah ellenes, felléphet-e ellenük a terrorszervezetnek, mi lehet a sorsa?
Joseph Aoun megválasztása elsősorban a Hezbollah meggyengülésének köszönhető. Látni kell ugyanakkor, hogy a Hezbollah önmagában nem csak egy terrorszervezet vagy milícia, hanem állami feladatköröket is ellátó szervezet és társadalmi szerveződés az országnak a síták lakta területein. Tehát a Hezbollahnak bizonyos szempontból leáldozott, itt mondhatjuk ezt a katonai szempontot, hiszen a mostani gazdasági helyzetben a Hezbollahra, amely egyébként a síta lakosságnak a 70%-át fedi le, a síták pedig az ország lakosságának hozzávetőleg harmadát, 40%-át adják, tehát a Hezbollahra a saját társadalmi bázisa részéről is nyomás nehezedik a gazdasági helyzet miatt, tehát ez most egy olyan időszak, melyben a Hezbollah kénytelen különböző kompromisszumokat tenni. A lefegyverzésük azonban még távoli jövőnek a zenéje, hiszen mégiscsak a libanoni polgárháború óta óta, amely 89-ben ért véget. A Hezbollah maradt az egyetlen olyan csoport, milícia Libanonon belül, amely megőrizhette a fegyverzetét. És ehhez minden bizonnyal ragaszkodni is fognak.
Libanonnak javulhat a külpolitikai helyzete, megítélése? Mozgástere bővülhet?
Joseph Aoun megválasztásával megnyílt a lehetősége annak, hogy végre működő kormánya is legyen Libanonnak, és elsősorban annak is megnyílt a lehetősége, hogy végre újra visszatérjen az öbölmenti tőke az országba. Tudjuk azt, hogy a polgárháború lezárását követően a 2000-es évek elején gyakorlatilag a szaudi tőkének volt köszönhető az, hogy Libanon újjáépült és elindult a felvirágzás útján. Majd aztán a Hezbollahnak a térnyerése volt az elsődleges akadálya annak, hogy az öbölmenti tőke továbbra is áramoljon az országba, hiszen a szaudiak, emirátusok beliek nem gondolták úgy, hogy támogatniuk kellene egy olyan országot, ahol politikailag az ő regionális ellenfelüknek, Iránnak a patronátja képviseli a legnagyobb frakciót. Most ez a helyzet megváltozott, és most alapvetően a libanoniaknak van okuk az optimizmusra, hiszen elképzelhető, hogy a gazdaság fel fog lendülni, illetve visszaáll a politikai stabilitás.
Szejfó Omár közel-kelet szakértőt, a Migráció Kutatóintézet kutatás vezetőjét hallották. Milliók kényszerültek elhagyni Szudánt, miközben oda a szomszédos országokból ezrével érkeznek a menekülők. A konfliktus okairól Kántor Viola kérdezte Marsai Viktort, a Migráció Kutatóintézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját.
Ugye 2023 áprilisa óta folyik az új polgárháború, ami valóban több mint 3 millió menekültet eredményezett Szudánból a környező országokba, és Szudánon belül is most már átlépte a 10 millió főt a belső menekültek száma. Alapvetően személyes, illetve strukturális okok állnak a konfliktus mögött. A két erős ember, a korábbi elnök, illetve alelnök Abdel Fattah al-Burhan, illetve Muhammad Hamdan Dagalo Hamati hatalmi versengéséről van szó részben. Itt nagyon erős személyes ellentétek húzódnak a két tábornok között, akik részben társbérletben irányították az országot, miután a 30 évig hatalma levő diktátor Omar al-Bashirt 2019-ben megbuktatták, és hát ez 4 évig bírták a felek egymás mellett, és utána úgy döntöttek, hogy fegyveres úton döntik el, hogy ki fogja irányítani Szudánt. A másik az egy centrum-periféria ellentét az országon belül, ugye a Hartumi elitet és az arab nemes törzseket Abdel Fattah al-Burhan képviseli, miközben a perifériának a Hartumi elit által lenézett, hát alsóbb rendűnek tartott népcsoportjait, vagy arab törzseit, mint például a mizeriákat, a ritajgátokat, Dagalo Hamati képviseli. És ugye a konfliktus azért is húzódott el ennyire, és nem nagyon látszik az alagút vége, mert mindkét fél mögött nagyon komoly külső támogatás jelenik meg, akik finanszírozzák a fegyveres harcoknak a folytatását.
Ez a háborús konfliktus milyen hatással van a civil lakosságra?
Hát katasztrofális hatással röviden. Ugye ha a számokat nézzük, akkor jelenleg Szudán talán a világ legnagyobb humanitárius válsága. Ugye a lakosságnak több mint a fele, 25 millió ember szorul valamiféle humanitárius támogatásra. Ez elsősorban élelmiszer és egészségügyi segélyt jelent. És még egyszer mondtam, hogy összesen ugye most már a 14 millióhoz közelít a külső és belső menekültek száma. Az ország jelentős része romokban hever, a gazdaság összeomlott. És ugye ez nem csak egy nemzetnek a válsága, ez egy teljes régiónak a válsága. Tehát a környező államok sem arról híresek, hogy milyen a célos állami struktúrákkal, egészségügyi rendszerrel, szociális ellátórendszerrel rendelkeznek. Gondoljuk csak Csádra, Etiópiára, a Dél-Szudánra, ahova összesen menekültek milliói érkeztek hivatalosan is most már, másfél évvel a háború törése után, és hát az átáramlás ez folyamatosan zajlik.
Az ilyen helyzetben általában virágzik az embercsempészet. Itt is ez a helyzet, illetve milyen módszerrel dolgoznak jelenleg, hogyha így van?
Igen, ugye a háború nagyjából első 8-9 hónapjában a menekülés az alapvetően spontán történt. Tehát az emberek egész egyszerűen elkezdtek elhúzódni azokról a területekről, ahol intenzív fegyveres konfliktusok zajlottak. Ezt követően azonban a szereplők rájöttek arra, hogy hát ez is egy gazdasági erőforrás sajnálatos módon, és a Hamadon Dagalo Hamati alatt működő gyorsreagálású támogató erő például lezárta az útvonalakat, és megakadályozta a spontán elvándorlás, innentől kezdve már csak úgy engedte át az embereket, hogyha fizettek, ami nagyon gyorsan elvezetett odáig, hogy embercsempész hálózatok építettek ki útvonalakat, és részben egyébként fizettek és fizetnek mind a mai napig védelmi pénzt a gyorsreagálású támogató erőnek, illetve ugye közben egyébként a szudáni fegyveres erőknek is. Tehát, hogy nem elég, hogy az embereknek menekülniük kell, hogy mentsük az életüket, ezért még fizetniük is kell. És hát azért azt látni kell, hogy ezek az útvonalak nem csak a környező országokig vezetnek el, hanem egy részük eléri az Európai Unió külső határait is.
Megindulhat egyébként nagyobb tömeg Európa felé?
A menekültek döntő többsége egyelőre a régióban marad, és ez valószínűleg így is lesz. De ha megnézzük az elmúlt másfél év érkezés számait, akkor azért a többszörösére nőtt az Európai Unió külső határait irregulárisan átlépő szudániak száma. Itt nagyon nehéz megmondani, hogy mik a valós számok, tehát a regisztrált érkezés szám az már átlépte a 10 000 főt, de különféle NGO-knak, illetve kutatóintézeteknek a terepen, például a franciaországi Calais-n elhíresült, ugye, hát nem hivatalos menekültáborában, a dzsungelben végzett felmérések alapján az érkezők ennek a 10 000-es számnak a többszörösét is kitehetik.
Általánosabb szinten tehetnek, tesznek valamit, akár a konfliktus, akár pedig ennek a helyzetnek a megoldása érdekében a helyi hatóságok, akár a nemzetközi közösség, van egyáltalán erre szándék?
Sajnos az a probléma, hogy ez egy helyettesítőkkel vívott úgynevezett proxy háború Szudánban. Sok szereplő érdekelt abban, hogy a konfliktus fennmaradjon. Nyilván vannak olyan szereplők is, akik pedig nem, de onnantól kezdve, hogy nem látunk egy egységes frontot, ami rákényszerítené a szemben álló feleket arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek, nagyon kicsi egyelőre az esélye a konfliktus tárgyalásos rendezésének. Annál is inkább, mert mindkét tábornok egyelőre hisz a katonai megoldásban, és a fegyveres harcot erőlteti, a harcok intenzitása az nem csökkent az elmúlt időszakban, sőt, amíg ezek a tényezők fennállnak, addig nem valószínű egy tárgyalásos rendezés.
Marsai Viktort, a Migráció Kutatóintézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották. Megvenni az Egyesült Államok Dániától Grönland szigetét, legalábbis erről beszél Donald Trump megválasztott amerikai elnök. Ennek jelenleg nem sok realitása van, jegyezte meg az Inforádió Reggelinfo című műsorában az NK John Lukács Intézet stratégiai jövőprogramjának vezetője. Demko Attila biztonságpolitikai szakértővel Zsámboki Zsolt beszélgetett.
Annak idején az Egyesült Államok megvette Alaszkát az orosz cártól, és az igen jó befektetésnek minősült, ha csak az aranylázra gondolunk. Mi lehet most a cél Grönlanddal?
Hasonlóan jó befektetés lenne az Egyesült Államok számára, ha reális lenne, de valószínűleg abban a formában, ahogy Trump elnök utalt rá, ebben a formában nem reális.
Mit szólnak ez a grönlandiak, akik már így is hát tulajdonképpen részleges függetlenséget kivívtak Dániától, viszont a céljuk a teljes függetlenség?
Amit eddig tudunk, az, hogy nincs igazán nagy támogatottság az Egyesült Államokhoz való csatlakozásnak. Az más kérdés, hogyha független lenne Grönland, akkor szüksége lenne külső támogatásra, hiszen ez a sziget nem ölne állátó. Tehát a jelenleg nagyjából a költségvetése felét Dánia adja. Tehát ha elindulna egy függetlenségi úton, akkor lehet, hogy kellene egy új partner. És az Egyesült Államok egy logikus partner, hiszen már most is jelentős amerikai katonai erők állomásoznak a szigeten, úgyhogy egy rakéta védelmi előrejelző rendszer van Tulei régi bázison, és az Egyesült Államok számára kiemelten fontos a sziget geopolitikai szempontból, és többet is tudna adni, mint Dánia. De egyelőre nem tartunk ott, hogy a sziget elszakadjon Dániától, ugye ez egy népszavazás kellene, elméletileg megvan a támogatottság, de amikor gyakorlatban kérdezik meg az embereket, hogy mikor szavazzanak, akkor inkább úgy döntenek, hogy maradnak annál, hogy a dánok nagyjából évente 1 milliárd euróval támogatják a szigetet.
Említette, hogy stratégiai fontosságú az Egyesült Államok számára, éppen a napokban jelentette be Moszkva, hogy mennyire stratégiai területnek tekinti az északi sarkvidéket, hát Grönland is ott van. Katonai szempontból fontos az Egyesült Államoknak, hogy vannak ott például olyan nyersanyagok, amiből profitálhatna.
Katonai szempontból is fontos, és nyersanyag szempontból is fontos. Hát az olajon és a gázon kívül vannak ritka földfémek, Grönlandon jelenleg nem lehet kitermelni őket, tehát a sziget elsősorban a halászatból él, a dán állam segítségén túl. Tehát rengeteg előnnyel járna az Egyesült Államok számára, az USA ki tudná ezt aknázni. Ugye Dániának azért nincsenek akkora erőforrásai, kínaiak próbáltak bejönni, bányákat venni, bányákat fejleszteni, arra volt energiája az USA-nak, hogy ezt megakadályozza, de Dániában egyelőre nem döntöttek úgy, hogy megengednék, illetve maguk a grönlandiak megengednék ezeket a nyersanyag kitermelő bányákat, ugye környezetszennyezés, fenyegetése, egyebek. Persze amerikai uralom alatt lenne, akkor ez Donald Trump amerikai területen is engedi. A kitermelést ez megváltozhat. Tehát biztos, hogy rengeteg olyan dolog van az USA számára, katonailag is, geopolitikailag is, gazdaságilag is, ami pozitív lenne, csak a realitás nincs ott jelenleg, hogy akár Dánia, akár a grönlandi nép ezt megengedné.
Tulajdonképpen hol tart most Grönland a függetlenedés szempontjából? Mennyire van még bekötve Dániához, hogy így fogalmazzak?
Nagyon jelentős autonómiát élvez 2009-es szabályozás alapján, hogyha van egy népszavazás, akkor el is szakadhatna Dániától. Tehát egy népszavazásnyira van a függetlenségtől. Csak mondom, a fő kérdés az, hogy az emberek mit akarnak. Mert nyilván Truman idején, amikor először felmerült az ötlet, hogy megvegye az Egyesült Államok Dániától Grönlandot, akkor az emberek akarata kevesebbet számított. De azért ma, akár még akkor is, hogy csak 56 ezer lakosa van ennek a 2,2 millió négyzetkilométeres szigetnek, akkor is számít az emberek akarata. Tehát más időket élünk, mint az 50-es években.
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértőt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet stratégiai jövő programjának vezetőjét hallották. Alapjaiban változhat meg Donald Trump hivatalba lépésével az Egyesült Államok és a latin-amerikai országok kapcsolata. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A hamarosan búcsúzó Biden adminisztrációval szemben az új amerikai kormány várhatóan nagyobb figyelmet fordít majd a latin-amerikai térségre. Farkas Vajkot, az Alapjogokért Központ madridi irodavezetőjét hallják.
Azt várhatjuk, hogy akiknek most nagyon nehéz lesz, azok éppen ezek a diktatórikus autoriter rezsimek Latin-Amerikában, mint Kuba, mint Venezuela, vagy mint például Nicaragua. Miért gondolom ezt? Tehát, hogyha megnézzük, hogy ki lett az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, kubai származású, nagyon erősen és a kubai rendszert ellenző antikommunista vezető. Másik, amiből azt gondolhatjuk, hogy fontos szerepet kap majd a Trump adminisztrációban Latin-Amerika, az, hogy kinevezett egy külön speciális küldöttet Latin-Amerikára, ami eddig nem létezett, és hát más nagyköveti helyeken is, például ez a kubai emigrációs vonal, politikusok, illetve gazdasági emberek nagyon erős szerepet kapnak. Most beszélgettünk, január 10-én lesz majd a venezuelai elnök Madurónak a beiktatása, és hát ott most egy választások után nagyon bizonytalan helyzet van, mert hogy azt nagyjából a főleg a nyugati közvélemény, illetve a nyugati vezetők is elismerték, hogy nem voltak rendben a választások. Tehát azok a választási adatok, amiket között a venezuelai hivatalos szervek, azok nem állnak párban a valóság, illetve eladott szavazatokkal.
Az új amerikai elnök választási programjának fontos eleme volt az illegális migráció visszaszorítása.
Amikor Trump majd hatalomba kerül, akkor neki a nagyon erős, nyilván délről, tehát Latin-Amerikából érkező illegális migrációval valamit kezdenie kell. Ennek az első vonala az nyilván a Mexikót és az Egyesült Államokat elválasztó kerítés és falnak a megerősítése, befejezése, illetve a határvédelem erősebbé tétele. És az is tényleg, hogy azért neki egy nagy ígérete volt a deportálások megkezdése. Azt hiszem, hogyha ezt valamilyen formában végig tudják vinni, legalább azok tekintetében, akik súlyos bűncselekményeket követtek el, azért ebből van jó néhány, azt már eredményként tudja elkönyvelni majd a Trump adminisztráció.
Farkas Vajk szerint az új amerikai vezetés és a mexikói kormányzat várhatóan üzleti alapú megállapodást fog majd kötni. Várkonyi Gyula, Inforádió 88,1.
Elon Musk Alice Weidel-lel, a német AfD párt vezetőjével beszélgetett közösségi oldalán. Az üzletember kijelentette, csak az AfD mentheti meg Németországot. Varga Mónika összefoglalója.
Németország nagyszerű ország, amit helytelenül kormányoztak az elmúlt 20-25 évben, mondta az AfD társelnöke Elon Musknak az X-en. Alice Weidel a beszélgetésben Angela Merkelt az ország első zöld kancellárjának nevezte, aki szerinte tönkretette az országot.
She enforced, without asking the people, she enforced to open our borders.
Az állampolgárok megkérdezése nélkül rákényszerítette az országra a határok megnyitását az illegális migránsok előtt 2015-ben, és tönkretette a német gazdaságot a szörnyű energiapolitikájával, hangsúlyozta az AfD-s politikus. Alice Weidel kiemelte, Németország az egyetlen nagy ipari ország, amely lekapcsolta az atomerőműveit és a megújulók használatát erőlteti, miközben egy ipari országot csak nap- és szélenergiával nem lehet üzemeltetni. Az országban épp akkor zárt be az utolsó atomerőmű, amikor Oroszországból leállt az olcsó gáz szállítása, jegyezte meg. Alice Weidel szerint bár rendkívül negatívan ír róluk a sajtó, az AfD egy konzervatív liberális párt. Hangsúlyozta, hogy visszavezetnék Németországot a technológiai nyitottsághoz, és radikális bürokrácia csökkentést is szeretnének. Elon Musk is jelezte, megtapasztalta, milyen tortúra Németországban vállalkozást indítani.
25,000 pages was our permit.
Az engedélyeztetési dokumentáció 25 ezer oldal volt, ráadásul ki kellett nyomtatni, és számos másolatot is kellett róla készíteni. Gyakorlatilag egy teherautónyi papír kellett, mondta az üzletember. Alice Weidel kritizálta a magas német adókat, az oktatás minőségét és a német migrációs politikát is.
7 million people of influx since 2015 officially counted.
2015 óta 7 millióan jöttek be az országba. 57%-uk papírok nélkül, mert a rendszer megengedi a migránsoknak, hogy a határ előtt eldobják a papírjaikat, mondta az AfD társelnöke. Elon Musk szerint, aki változást akar Németországban, az a közelgő előrehozott választáson szavazzon az AfD-re.
Only AfD can save Germany.
Csak az AfD tudja megmenteni Németországot, hangsúlyozta az üzletember. A beszélgetésben az ukrajnai háború is szóba került. Elon Musk szerint Donald Trump gyorsan véget vett neki. A háború folytatása csak Ukrajnának okoz kárt, mert Ukrajna kisebb ország, mint Oroszország, és ahogy meghalnak az emberek a háborúban, úgy romlik Ukrajna helyzete Oroszországéhoz képest, hangsúlyozta. Izraelről is szó esett. Alice Weidel azt mondta, feltétel nélkül támogatja Izrael állam létezését. Hozzátette, a zsidók egyetlen védelmezője Németországban ma az AfD. Végül Elon Musk beszélt arról is, hogy 2 éven belül legénység nélküli űrhajót lehetnek küldeni a Marsra, 4 év múlva pedig már ember is utazhatna a bolygóra. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Kaiser Ferenc szerint az a legvalószínűbb, hogy egy tűzszünet után Oroszország és Ukrajna között olyan viszony alakul ki, mint amilyen sok évtizede Észak- és Dél-Korea között van. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét Herceg Zsolt kérdezte.
Mi lesz Ukrajnával ön szerint a háború után, akkor is, ha csak idézőjelben csak tűzszünet lesz, háború nem, de béke sem. Hogyan fog ez újjáépülni, működni? Mi lesz a legvalószínűbb berendezkedése és geopolitikai státusza?
A legvalószínűbb forgatókönyv az az, hogy létrejön egy demarkációs vonal. Oroszország megkezdi az elfoglalt területek betagolását Oroszországba. A maradék ukrán területek újjáépítésére a nyugatnak kell hatalmas pénzeket beinvestálni, ennek viszont ára lesz. Termőföld egy része nyugati tulajdonba kerül, van, ami már most ott van, a stratégiai fontosságú nyersanyagok egy részét nyugati érdekeltségű, nem kis részben amerikai vállalatok fogják kitermelni, nyugati üzemek fognak épülni Ukrajnában, tehát az ukrán gazdaság az nyugati befolyás alá kerül, a maradék Ukrajna vélhetőleg nyugatbarát politikát folytatna, Oroszország azt valószínűleg meg tudja akadályozni, hogy NATO tag legyen Ukrajna. Ebbe valószínűleg a németek sem mennének be. És akkor nagy kérdés, hogy például a Trump vezette Egyesült Államok belemenne, szerintem az új amerikai vezetés sem menne bele egy ilyen megállapodásba. Ugyanúgy kérdőjeles lenne az Európai Uniós tagság, de valószínűleg mind a NATO-val, mind az EU-val szorosabbra fonna Ukrán a kapcsolatait. És az a baj, a legvalószínűbb forgatókönyv szerint nagyjából egy 8-10 évvel a tűzszüneti megállapodás után megint háború lesz a két fél között.
Milyen forgatókönyv valósulhatna meg, hogy később se legyen háború?
Hát ugye az első és legfontosabb a biztonsági garanciák. Ha Ukrajna is, meg Oroszország is úgy érezné, hogy a másik nem fenyegeti annyira. Nyilvánvaló, mind a két fél kaphat olyan biztonsági garanciákat. Például megígérni a nyugat, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet irányba, az valószínűleg az oroszokat nem kis részben nyugtatná meg. Nagyon fontos azt látni, hogy béke biztos nem lesz. Valószínűbb egy tűzszünet, sokkal valószínűbb egy kórai típusú befagyott konfliktus, ami akár évtizedeken keresztül megosztja Ukrajnát. Tudnék, az oroszok ezzel a fő stratégiai célkitűzésüket a legkönnyebben el tudják érni. Ukrajna ne legyen se NATO, se EU tag. Nyilván a NATO nem fog felvenni egy olyan országot, ami területe egy részét nem ellenőrzi, amit egy másik állam megszállva tart, mert abban a pillanatban, hogy felvenni, az az állam rögtön hivatkozhatna a NATO 5. cikkeire. Vannak persze itt olyan felvetések, NATO főtitkár. Mi van a Ukrajna jelenlegi területével veszük fel a NATO-ba, de hát ez abszurdum. Tehát nem biztos, hogy lesz megint háború, sajnos benne van. Benne van az, hogyha ennek egyszer vége lesz, akkor 8-10 év múlva lehet egy következő forduló, de nem lehetetlen megakadályozni. Nagyban függ attól is, hogy hogyan alakulnak a globális gazdasági és politikai trendek a jövőben.
Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docensét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.